A mai igehirdetésnek a címe rendíthetetlen hit, és a Római Levél 4. fejezetének tanulmányozását fogjuk folytatni. Méghozzá a 4. fejezet 17. versének a 2. felétől egészen a szakasz végéig a 25. versig olvassuk Isten igéjét, melyet a helyünkön ülve kövessünk, ki is lesz vetítve. Így hangzik Isten drága igéje. Mert hitte, mármint Ábrahám, hogy Isten megeleveníti a holtakat és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Eddig az ige. Hát először is röviden tekintsük át Ábrahám életét, csak hogy az idő távokkal tisztában legyünk, és érzékeljük egy kicsit, hogy mi mikor történt, és mennyi várakozás előzte meg, akár az ígéret beteljesedését Ábrahám életében. Ugye a születéséről azt tudjuk, hogy nagyjából Krisztus előtt 2000 körül született, Urkázdinban, egy jelentős kereskedelmi központ volt az ókori Mezopotámiában. Egy bizonyos Leonard Woolley angol régész ásatásokat végzett a múlt század első felében, és Dél-Irakban találta meg ezt a várost. Ezért a mai helye, Ábrahám szülőhelye, Dél-Irakban fekszik, ott található ez a város. Azt is tudjuk a Bibliából, Mózes első könyvéből, és a 11. fejezettől egészen a 25. fejezettel bezárólag ír a Biblia Ábrahám történetéről, itt találjuk a Bibliánkban a Genezis vagy a Teremtés könyvében, a Mózes első könyvében az ő történetét. És aláhúzom, hogy történetét. Tehát megtörtént dologról van szó. Annál is inkább rengeteg régészeti lelet van, amikor abhol például Ábrahám nevet találnak, vagy Benjamin, vagy Jákob, vagy Izrael nevet találtak, ékírásos dokumentumokban, cserépdarabokon, hogy abban a korban ismerték ezeket a neveket. Tehát ilyen típusú bizonyítékaink is vannak Ábrahám létezésével kapcsolatosan. Majd Háránba megy Ábrahám apjával, Táréval, unoköccsével, Lóttal, azok feleségeivel, és feleségével Szárajjal, vagy Sárával, szolgáikkal együtt. Ez Hárán Észak-Szíriában található település. Karavánváros volt, tehát ez is, ahogy Urkázdim is, egy jelentős város volt, Kánaánhoz képest sokkal frekventáltabb és központi hely. Itt megállnak, azt tudjuk a Bibliából. Édesapja elköltözik, meghal, eltemetik, és ezt követően, az elhívásának megfelelően, amit az Abcsel 7.2-ből tudunk, hogy már Urkázdimban megkapta, tehát Ábrahámhoz nem Háránban szólt az Úr, hanem szülőföldjén szólította meg Isten, hogy menj Kánaán földjére, menj arra a földre, amit én mutatok neked, és így indult el engedelmességből, Istennek a engedelmességből az ősatya. 10 évvel volt felesége, fiatalabb, mint ő, 75 éves volt Ábrahám, akkor még Abrám nevet kaptam, vagy a névváltozásról mindjárt egy pár szót, amikor elindul az ígéret földjére, ahova Isten, amit Isten mutat neki, így szólt az isteni kijelentés. 75 éves, hát nem fiatal ember, igaz? Nem volt fiatal ember, amikor elindult sem. Igaz, hogy 175 évig élt. Tehát, hogy ugye megfelezzük gyakorlatilag, akkor mit tudom, 40-es éveiben lévő férfinak felel meg ma az életkilátásokat tekintve talán még fiatalabbnak a mai dimenzióban. Izmael születéséről tudunk szintén a Bibliából, a test szerinti születés, amikor az ember, annak a képe ez, amikor az ember Isten ígéretét megpróbálja emberi eszközökkel, testi módon megszerezni és birtokba venni. Ebből mindig rengeteg fájdalom, ugye a zsidók számára máig ható, és hát nem csak a zsidók számára, gyakorlatilag az egész világ számára elég fájdalmas feszültség, ami az arab világ, Izmael leszármazottai, és a zsidók, nem arabok, nem muszlimok, ugye nekik azóta van egy vallásuk is, a muszlim tömeget, muszlim tömböt tudunk ma is Izrael körül, mint egy 40 milliós muszlim tömb veszik körül Izraelt, jelen pillanatban is fenyegető módon. 10 évvel a Kánaánba az ígéret elhangzását követően születik meg Izmael, tehát 10 évet várt türelmesen Sára, és szintén megtalálták nem sokkal később, néhány száz évvel későbbi ékírásos bizonyítékaink vannak, miszerint törvényben volt foglalva az, ha valakinek nem volt örököse, akkor a felesége odaadhatta a rabszolgáját a férjének, hogy szüljön neki gyermeket. Ez a rabszolga megszült a gyereket, és a gyerek az meddőasszony gyermeke lett, és örökösévé az apjának. Tehát ezt a törvény, ez egy törvényszerű dolog volt abban az időben, amikor ez megtörtént, és ezt a világi törvényszerűséget hozza be a családjába Sára, és adja a szolgálóját Ábrahámhoz. Fogan és gyermeket szül, ez az arabok ősatja, Izmael lesz, és rengeteg családi feszültség következik aztán ebből a testi döntésből. Aztán jön egy névváltozás, Ábrahám és Abrám és Száraj életében. Abrám azt jelenti, hogy atya vagy apa, és Isten az Ábrahám nevet adja neki, amikor a Mózes első könyve 17. fejezetében ezt a szövetséget megújítja vele, Hübér úri, hübéresi szövetséget. Akkor ő 99 éves, Sára pedig 89 esztendős, és az Ábrám azt jelenti, hogy sok nép atya, tehát már a nevében is elkezdte hordozni az Isten ígéretét. Aztán a nevetés. Ugyanekkor a Mózes első könyvében 17-18-as versben le van írva, hogy amikor hallja a majd 100 éves Ábrahám, hogy gyermeked lesz, és már nemzése képtelen volt, elhalt a teste, és hallja a Sára, 89 éves Sára, akinek szintén elhalt a teste, gyermek foganása képtelen volt már a teste, akkor hogy hallja az Isten ígéretét, akkor azt mondja a Biblia, hogy lehajoltak, Sára pedig a sátor ponyva mögött, hát nevetett magában. Tehát van ilyen az ember életében, a szellemi életében is, amikor Isten ígér neki valamit, és hihetetlennek tűnik, nem? Hihetetlennek tűnik, hogy ez megtörténik, hogy meggyógyulok, hogy lesz gyermekem, hogy lesz munkám. Kisebb és nagyobb dolgokban, amikor az ember úgy tűnik, hogy nincs esély arra, reálisan nincs esély, hogy ez megtörténjen, és kap egy ilyen ígéretet, akkor persze, hogy mosolyog magában. Ja, persze, ja. Hogyne, hát ez biztos, jó. Hát hiszem én, ha látom. Szóval keveredik ez a dolog az ember életében, amikor Isten ígéret eljut hozzá, és ő emberileg ezt már nem látja, nem lát lehetőséget, hogy ez megvalósuljon, vagy túl sokat várt már rá. 24 év. 24 év hitbeli kitartás, botlások azért, nem minden eseményt hoztam most ide Ábrahám életéből. Mosolyognak, nevetnek. Majd megszületik Izsák egy esztendő múlva a nevetés után, és elnevezik nevetésnek. Hogy mondja a magyar közmondás? Az nevet, aki utoljára nevet. Halleluja! Mégiscsak lett ebből a nevetésből valami jó. 25 év Izsák születéséig. És aztán csak címszavakban a folytatás Ábrám életéből. Izsák és Ábrám a Mória hegyére megy, Isten kéri tőle, hogy a te egyetlened, akit szeretsz, Izsákot hozd el a Mória hegyre. A Mória hegy ma a templomhegy, és azt tartják a muszlimok, hogy az a szikla, ami a sziklamecsetben van, fönt a templomhegyen, azon áldozta volna föl Ábrahám az ő fiát Izsákot, és ők építettek köré egy mecsetet. Csak ez érdekesség képpen. Ábrahám 110 és 120 éves kora között lehetett valamivel, és a héber kifejezés szerint ekkor Izsák 10 és 20 éves kora között lehetett, egyébként a csecsemőtől a katona korú, tehát 20 éves gyermekre, fiúgyermekre használták ezt a héber kifejezést, amit ott az eredeti szövegben olvasunk. Tehát 10 és 20 év közötti lehetett Izsák, amikor fölviszi a Moria hegyére az apja, és majd erről egy pár szót szólok még az örökkévaló Istenben és a feltámadás Istenében való hittel kapcsolatosan, és akkor Isten ad egy helyettesítő áldozatot, természetesen nem kéri a gyermek életét, de kérte Ábrahám szívét. Ezen a helyen Ábrahám szívét kérte Isten. És Ábrahám, mikor a gyermekét oda tette az oltára, mivel az volt az egyetlened, azt mondja, akit szeretsz, ezzel Ábrahám a szívét tette Isten oltárára. Mai napig is azt tudom nektek mondani, hogy nem lehet Krisztus követő életet élni, ha a szíved a tiéd. Mert ahol van a szíved, ott lesz a kincsed is. Aki a szíved, és ami a szíved, az a legértékesebb számunkra, számodra, számomra is. Meghal Sára, nem éri meg a fia megnősülését, menyegzőjét. 127 éves volt Sára, amikor elköltözött az Úrhoz, és Ábrahám 137 éves volt ekkor. Izsák 40 esztendős, amikor Ábrahám szolgálja az egyisten hívő családból, feleséget hoz neki, és 140 éves Ábrahám, amikor a fia megnősül, és tovább megy az örökség, az Isten ígérete a következő generációkra. 175 éves korában hunyt el Ábrahám, és úgy megmelegítette a szívembe, mert amikor azt olvastam, hogy fia Izsák és Izmael temették el. Úgy együtt temették el az apjukat. Érdekes, és ugye tudjuk, hogy Ábrahámot egyébként mind a muszlim világ, mind a zsidók, mint a keresztények tisztelik, mint a hit atyát. No, tehát Ábrahám életéről, hogy el tudjuk helyezni ezt a feszültséget, a hit feszültséget, amiről szólt itt a római levélben Isten igéje, ezért áttekintettük. Azt olvastuk a felolvasott első szakaszban, hogy mert hitte már, mint Ábrahám, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. Feltetjük a kérdést. A hívő ember a vakon minden racionális észszerűséget nélkülözve hisz Isten szavában? Vagy szükség van az embernek a gógyiára is? Válaszold el magadban. Hogyan gondolod? Istenben hinni vakon, az eszedet kikapcsolva lehet csupán, vagy igenis szükséged van az eszedre is? Jó kérdés, nem? Egy bizonyos Jim Elliot, a múlt század első felében élő misszionárius, fiatalemberként elhívást kapott az Úrtól, hogy vigyel az evangéliumot távoli vidékekre, Dél-Amerikába, Ecuadorba, azok közé a népek közé, ahol még nem ismerték meg Jézus Krisztus, mint megváltót, és vigyel a megtérés, a bűnbocsánat és a megbocsátás drága evangéliumát számukra. A kecsua indiánok között kezdtek szolgálni, majd négy társával repülőgépről az Akua indiánok, ez egy vérengző törzs volt, ilyen csomókat dobtak le, hogy kifejezzék ezekkel az ajándékokkal feléjük, hogy jó szándékkal közelednek hozzájuk. Ezt gyakorolták, többször dobtak le csomókat, aztán repülőgéppel elmentek a földjük széléig, egy határvidékükre, ennek az indián törzsnek a határvidékére, és ott vertek tábort, és készültek arra, hogy valamilyen módon fölvegyék a kapcsolatot ezekkel az indiánokkal. 1956. január 8-án a törzs megtámadta őket, és mind a négyüket megölte. Öten vannak, ugye öt, 4 plusz 1 volt a pilóta, aki ment velük, a 4 szent volt a pilóta, aki Jimmy-eket szállította. És érdekes volt, hogy amikor meghalt Jim Elliot, akkor a fiatal házasok volt, a kisgyermekük volt még, egy lányuk született, Elizabeth és Rachel szerint a pilótának a nővére visszamentek a törzshöz, hogy elvigyék a megbocsátás evangéliumát részükre. Majd nem sokkal később a pilótának, Nielsennek fölnövekedett a gyermeke, ő is pilóta lett, Steve-nek hívták. Ővel én találkoztam, és hát úgy, hogy színpadon állt, én meg ültem a 10 000 ember között, tehát így találkoztam vele. És elhozta azt a két indiánt, aki közül az egyik megölte az ő apját. Ott álltak egy színpadon, lándzsával ezek a benszülöttek, a maguk ruhájába. Ott állt a mártír fia és a mártír unokája, és két benszülött, akik közül az egyik volt az ő apjának a gyilkosa. És tanúbizonyságot tettek az evangéliumról. A megbocsátás üzenetéről. Elég hiteles volt. Az interneten fönt is van egy beszélgetés velük, ezzel az indiánnal, és éppen Steve tolmácsolja, majd közzétesszük a Facebook oldalunkon, és meg tudjátok nézni, angol nyelven van, de biztos, hogy automata fordítás be lehet kapcsolni, hogyha valaki nem fogja ezt érteni. Jim Elliotnak a felesége, megtalálva a naplóját a férjének, ugye 56-ban halt meg, 1949. októberében írt le egy mondatot, amely azóta bejárta a világot, és ez a racionalitásról hozom, és az egész történet csak ezért mondtam, hogy racionális vagy nem racionális a hívő élet. Következőt írta a naplójába. Nem bolond, aki odaadja, amit úgysem tarthat meg, hogy megnyerje azt, amit nem veszíthet el. Nem bolond, aki odaadja a mulandó életét, amelyet úgysem tarthat meg, hogy megnyerje az örök életet, amelyet senki nem vehet el tőle. Ezzel a hittel és ezzel a megértéssel ment el Jim Elliot és társaival az akva indiánok közé hirdetni az evangéliumot, és a második hullám az, amely elérte a szívüket ezeknek az embereknek. Megkérdezték a gyilkosát, hogy miért öltétek meg a misszionáriusokat. Azt mondja, mert sötétségben éltünk. Senki nem mondta el nekünk, hogy van egy igaz Isten. Van megváltás. Hogy a földre jött az Isten. Értünk bűnösökért. Nem tudtuk ezt. Tele voltunk gyűlölettel. Gyilkos szomjúsággal. Vérszomjal. Ilyenek voltunk, és beszélt ez a keresztény indián a legnagyobb szelídséggel az evangéliumról. Kell az eszünk a hithez? Válaszolj magadban. Nem kérek, nem lesz közvéleménykutatás. Valaki azt írta, nem észszerűtlen hinni abban, aki abszolút megbízható. Nem észszerűtlen hinni abban, aki abszolút megbízható. Igen, és van benne logika. Mert Isten abszolút megbízható, teljesen logikus, hogy benne bízok. És neki adom az életemet. Férfiaknak ez egy felszabadító üzenet. Aki agyasabbak, ugye, a férfiak agyasabbak. Valaki így fogalmazta meg, ahhoz, hogy hihessünk Isten ígéreteiben, feltétlenül biztosnak kell lennünk hatalmában. Hogy beteljesít, hogy ugyanis képes beteljesíteni azt, amit ígér. És biztosnak kell lennünk hűségében is, hogy beteljesíti, biztosan beteljesíti azt, amit ígér. Ábrám hitte Istennek mindkét tulajdonságát. Tehát hit hatalmában is, és hit az Isten hűségében is, ezért engedelmeskedett neki. Nagyon fontos dolog, hogy mi is, ha követni akarjuk Jézus Krisztust, akkor hinnünk el az ő hatalmában, hogy amit ígér, azt meg is teszi, meg is tudja tenni, képes rá, és hinnünk el az ő hűségében, hogy minden szavát megtartja. Amen. Csak ekkor fogsz bízni valakiben, ha ezt így ismerted meg őt. Hogy megismerted őt, aki abszolút hatalommal rendelkezik arra, hogy megtegy, amit mondott. És hűséges is, megbízható is, hogy amit mondott, azt meg is teszi. Mikor nem szoktuk megtenni az ígéretünket, vagy amikor nem áll hatalmunkba, ígértünk valamit, és végül is korlátokba ütközünk, vagy amikor nem akarjuk megtenni. Ha Istennel kapcsolatban azonban elhiszed, hogy ő elég hatalmas ahhoz, hogy amit ígér, beteljesítse, és hűséges is, hogy amit megmondott, az új lesz, akkor bízni fogsz benne. És követni fogod őt. És ahogy említettem a közmondást, hogy az nevet, aki utoljára nevet, azt olvastuk a római levélben a felolvasott szakaszban, hogy ez, én nem tudom, én nagyon sokszor belütköztem ebbe az igébe, és a római levelet olvastátok, talán ez az egyik igevers, ami úgy megütköztett, az elején volt kivetítve, reménység elnére is, reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Tehát mikor olvastam ezt a római levélben, mi van? Mi az, hogy reménység ellenére is, reménykedve hitte, hogy sok nép atya lesz? Most ez hogy van? Ez olyan nehéz volt mindig összetenni. Zavarba ejtő a Bibliának ez a kijelentése, de ha a történetet megnézzük, Ábrahám történetét, akkor talán több mindent meg fogunk érteni magunkból is, az ő szívén keresztül. Hogyan értsük tehát ezt a mondatot? Akkor Ábrahám reménykedett, vagy sem? Az Isten ígéreteinek beteljesedésében. Ugye a nevetésről olvastunk a Bibliában, említettem pontosabban Ábrahám történetében, és azt olvastuk, hogy Ábrahám 99 éves korában, Sára 89 éves korában szól Isten hozzák, és újítja meg szövetségét, és mondja nekik, hogy gyermeketek lesz, sőt azt mondja, egy év múlva megszületik a gyermek, és azt olvastuk, Ábrahám arca borult, de nevetett. És azt mondta magában, 100 esztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára 99 évesen szülhet-e? Vagy Sáráról azt mondja, ugye nevetett Sára is, de az Úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára? És miért mondta, ugyan, hogyan szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadta, mert félt. Ezt mondta, hogy nem nevettem. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Utaltam már a nevetésnél, amikor elékeztünk Ábrahám életében ez a ponthoz, hogy a gyermek születése beleütközött az emberi értelemmel elképzelhető korlátokba. Amikor az emberi értelemmel mérlegelte Ábrahám a helyzetet, és ő ugye öreg volt, nemzésre képtelen, a felesége teste elhalt, nem tudott fogadni, akkor persze egy zavar támadt a lelkében. Megingott a hitben. Az emberi reménység elfogyott. És hadd mondjam nektek, a hívő életben eljuthatunk eddig a pontig Isten ígéreteivel kapcsolatban, hogy amikor már nem tudod elképzelni, hogy megtörténhet. Könnyű hinni, amikor Isten ígért neked valamit, és úgy el tudod képzelni, hogy még megtörténhet. De egészen más, amikor eljutsz addig a pontig Isten ígéreteivel kapcsolatban, hogy vártam, és már úgy gondolod, hogy már nem történhet semmi. Hát nem lesz semmi változás. Zolira nézek, eszembe jutottál. Ugye, hány éves korodig vártál a feleségedre? 22 éves, és hány éves voltál, amikor megnősültél? 48 éves korodban kaptad meg a feleséged, és addig nem volt házastársa Zolinak. Azért tényleg is megpróbáltattál hitben. Hát, jön a 47. születésnapom. Uram, ígértél nekem egy feleséget. Hát azért néha biztos meginoktál te is. Átélted azt, hogy reménység ellenére is mit jelent reménykedni. Tehát mekkora különbség van a körülményekre tekintve elképzelhetőben reménykedni, és Istenben reménykedni, akinek minden lehetséges. Hogy Ábrahám a hit atya legyen, neki el kellett menni a végéig. Sőt, még azon túl is. A szívében rendíthetetlen volt Isten mindenhatóságába és hűségébe vetett hite. Nevetett, mert értsétek meg, megingott. Tehát ütköznie kellett a kettőnek, hogy Ha most azt mondom Istennek az ígéretére, hogy tényleg így van, akkor ez kiveri a biztosítékot, mert nem tudom elképzelni. Eddig el tudtam képzelni. Minden a fártam is. De most már nem tudom elképzelni, így semmi más nem maradt, csak az, hogy ezt már egyedül Isten képes megtenni. Ebben már nem tudom besegíteni. Nincs rá esély, hogy bármit tegyek, mert vége. Hány házastársot el, akinek még nem hívő a házastársa, hogy mindent megtesz, hogy megtérjen a házastársa, majd eljut odáig, hogy már mindent megtettem. És még mindig nem tért meg. Egyáltalán lehetséges, hogy valamikor hívő legyen? Igen. Amíg hallod szuszogni reggel, mikor fel kell, azt mondom neked, ez a reggel is úgy jött el, hogy még mai napon is van lehetősége megtérni. Ezt mondja Isten ígér. És hadd mondjam neked, a mennyben várják, hogy megtérjen az a másik ember. Soha ne engedj a reménytelenségnek az Istenbe vetett reménységgel szemben. Lesz reménytelen. Lehetsz aggodalmaskodó. Lemondhatod, hogy jaj, hát én már nem tudom ezt elképzelni. Nevethetsz magadban, de a szívedig soha ne engedd. Soha ne mondd a szívedben, Istennek lehetetlen. Mondhatod, hogy emberileg nem tudom elképzelni. De mondd azt is, amit Ábrahám végül is a szívében hordozott, Istennek minden lehetséges. Ábrahám szívében ez a hit és az élő reménység volt benne. Mindketten tudták a feleségével, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni, ahogy az apostol leírta ezt. Nem úgy, és nem akkor történnek a dolgok, ahogy mi elképzeljük. Így van? Néha összekeverjük a hitet az elképzeléseinkkel. Csak az elképzeléseink nem teljesednek, elengedjük a hitet. Vigyázz! Ha Isten ígért neked valamit, és mi nem teljesedett be, ne engedd el hitetlenül, csüggett lélekkel Isten ígéreteit. Mert ez még csak az első fázis. A reménység ellenére is Isten képes. Ha a te reménységed elfogyott, azt mondom neked, Isten képes betölteni az ígéretét, de vigyázz! Tedd le az elképzeléseidet. Az emberi elképzelések nagyon sokszor megakadályozzák azt, hogy az ígéret beteljesedjen az életünkben. Akadályok. Mert így, vagy úgy, vagy amúgy, ha csinálok valamit, ha hozzáteszek, ha ügyeskedek egy kicsit, ha én, ha úgy. Persze vannak részei az életünknek, amit nekünk kell megtenni, nem erről beszélek, de Isten az, akinek hatalmában áll az ígéretei beteljesíteni, és ő az, aki hűséges, és meg is teszi azt neked, amit megígért. Akkor is, ha most a reménységnek fogytál majd, vagy a végére értél, akkor itt jön az, amit a Biblia hitnek, és élő, eleve reménységnek mond, ami racionálisan úgy ragadható meg, hogy Istennek megvan a hatalma arra, hogy betöltse, amit mondott, és Isten nem hazudik, hűséges. Akkor, ha így ismerted meg Isten, miért változott volna meg? Akkor ne sodorjanak el az érzelmeid, hanem amilyennek megismerted őt, várd azt tőle. És ne mondj le az Isten ígéreteiről, csüggett lélekkel. Gyönyörű a Zsoltár vers, a két vers, ami bátoríthatja a szívünket. 119-es Zsoltár, 49-es, 50-es verse. Emlékezz, Uram Istenem, szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál. Érted? Az Isten ígérete, az kegyelemből fakad, és az Isten ígérete reménységet támaszt az ember szellemében és a szívében. Miért? Mert megismerted Istent, hogy ő hatalmas. És hűséges. És mielőtt ilyennek ismered, ezért reménykedsz abban, hogy be fogja teljesíteni az ígéretét. Igaz, Kriszti? Ezt érted meg? Amikor szólt hozzád Isten szava. Azért tudtál megmaradni, hogy a körülmények ellenére azt mondtad, Isten hatalmas. Meg tudja tenni, hogy a gyermekemet egészségessé tudja tenni. Egészséges gyermeket ad nekem. És hűséges, hogy amit megígért, meg is teszi. Amen. Ez az aggodalmat az ember szívében kioltja, és lángra lobbantja a szellemében, a szívében az embernek az életet, amely az élő reménység. És azt mondja itt a Zsoltáros Ez a vigasztalásom nyomorúságomban. Értitek a dinamikát? Ez a vigasztalásom nyomorúságomban. Mert beszéded megelevenített engem. Látjátok ezt a kettőt? Reménység ellenére és reménykedve hitte. Istenem, reménységet adtál a te ígéretedhez. Itt van a nyomorúságom, de beszéded megelevenít engem. Újra lángra lobbant, lángra gyújtja a szívemet. És mekkora szüksége van a hívő embernek és minden embernek, hogy az életnek a lángjai lobbanjanak föl a megüszkösödött lelkében, a lemondó, keserű szívében. Így van? Amen. Az életnek a lángjai. Mert ahogy a közmondás mondja, az nevet, ugye igazán így is van a mondás, közmondás, aki utoljára nevet, és hát ez a csodálatos, hogy Izsáknak nevezte el Ábrahám és Sára az ő gyermekét, a nevetés. Egyrészt, hogy Isten reménység ellenére is reménységet adott nekik, és beteljesítette ígéretét, ez a nevetés már más volt. Ez a nevetés már más volt. És amikor Izsákot szólították, Izsák nevetés, gyere ide, hát vidámság, öröm, örvendezés, hála volt a szívükbe. Ne gondoljátok, hogy a bűneikre emlékeztet őket Izsák neve, mert a beteg gondolkodás módunk ezt hozná, hogy biztos azért nevezték Izsáknak, hogy mindig emlékezzenek, hogy milyen gonoszok voltak. Nem azért nevezték Izsáknak, hanem azért nevezték Izsáknak, hogy mindig emlékezzenek rá, hogy Isten jó! Isten hatalmas és hűséges! Izsák, Isten hatalmas és hűséges! Ami reménytelenségünk ellenére is. Isten a reménység Istene. Halleluja. Hatalmas isteni erő van ebben az igazságban. Az apostol így foglalja össze az elhangzottakat, a 19. verstől olvastuk, mert hitben nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste. Tehát Ábrahám, amikor megrendült, akkor a körülmények miatt rendült meg. Nem Istent vont a kétségbe, csak nem tudta elképzelni. Értitek a különbséget? 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vont a kétségbe hitetlenül. Sőt, azt mondja az írás, hogy ebben a dilemmában megerősödött a hitében, és ez, hogy megerősödött a hitében, ezzel adott dicsőséget Istennek. Isten egy dicsőséget adja, azt jelenti, hogy bízni benne. Ezt jelenti Isten dicsőíteni, hogy bízom benned. Téged látnak egyedül hatalmasnak és hűségesnek, Istenem. És teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, látjátok? Hatalom és hűség, azt meg is tudja tenni. Hitpróbán mentek keresztül, Sára és Ábrahám, de a hitüket nem vesztették el a nehéz napokban és években sem, mert az Istentől született a szívükben, nem emberi eszkábált elképzeléseik voltak, hanem kijelentés volt a szívükben. Az, hogy elhalt mindkettőjük teste, ez sem volt véletlen. Ugye Pál apostol, amikor itt ír a 4. fejezetben Ábrahám példáját hozva nekünk, akkor Ábrahámot a hitatyának, a hit példájának példájaként állítja elénk, és ez nem volt kevesebb, mint a Teremtő Istenbe vetett hit. A Teremtő Istennek a hatalma abban áll, hogy létrehívja, amit nem látsz. Igaz? Ami nem látható, Isten előhívja. És a másik nagyszerű evangéliumi üzenet ebben, hogy Isten az a meghaltat életre kelti. Ez pedig a feltámadás reménysége. Ábrahám hit egészen új szövetségi volt, hogy teljes mértékben hitte azt, és eljutott a hitnek arra a felismerésére, hogy Isten az élet forrása, és ha valaki meghal, ő feltámadást ad neki. Így mutat Ábrahám hite, és Izsákkal kapcsolatban egyébként a zsidókhoz írt levélben olvassuk, azt tartotta ugyanis Ábrahám, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt már, mint Izsákot, aki így a feltámadás példájává lett. Tehát Ábrahámnak a várakozása egy erős proféta üzenet volt a számodra, hogy van feltámadás és van örök élet. Hogy a halállal nem ér véget a létezés. Hanem igenis, ha Jézus Krisztusban hiszel, akkor a látható, racionálisan elképzelhető világon túl van egy valóságosabb világ, az Isten világ, Isten országa, és van feltámadás, és van örök élet. Visszaemlékszem, amikor apósomat temettük, és hangoztak az énekek a ravatalozóban, hangzott Isten örök igéje, és a temető sírkertjében a feltámadás igéi, akkor visszahallottuk a faluból, hogy te, ezek ezt tényleg hiszik. Nagy felkavarodást okozott a faluban, hogy azt vették észre, hogy nem csak eldaráljuk a blablablát, hanem teljes szíve hiszük, hogy van feltámadás és örök élet. Eszembe jut a biológia professzor, akiről néhányan már hallottatok tőlem. A vonaton beszélgettem vele, és el akart küldeni engem valami szerzetes rendbe, hogy ne beszélgessek senkivel. És még csak-csak el voltunk, az ELTE-n tanított, mikor már a peronon álltunk és vártunk, hogy megálljon a vonat Debrecenbe, mondtam neki, hogy én hiszek a feltámadásban. Na, azt mondja ezt, aztán hagyjam én! Hagyjam békén! Lesz a hülyeséget, hagyjam! Következő utazásomkor szól a Szentlélek, hogy ne odaüljek fel arra a kocsiba, hanem egy másikba. Megyek a másik kocsiba, látom, a professzorunk pakogatja a táskáját éppen a polcra. Még fogta a fülét, rám nézett, ha agitálni akkor én már átülök egy másik fülkébe. Mondtam, professzor úr, én addig se akartam, most se akarok. Leültünk, alig ültem le, elkezdett kérdezgetni, hogy akkor ez hogy van, ez hogy van, ez hogy van. Oda kellett egy régész hölgy is, kiegészővel, nagyszerű társaság voltunk. És amikor harmadjára találkoztam vele egy sátoros evangelizációnál, Trószos kertben volt felállítva egy sátor, ott prédikáltunk, hirdettük az evangéliumot, jött a családjával éppen a téren keresztül, és azt mondja a feleségének, ez az a fiatal ember, akiről beszéltem, hadd mutassalak csak be! Na hát ilyen hatással volt rá a feltámadás reménysége. Pedig ő tudós volt. Racionálisan nem tudta elképzelni, hogy van feltámadás és örök élet. De a bennem lévő hit megérintette a szívét. Hogy lehet így hinni az élő Istenben, hogy van feltámadás és örök élet. Igen. Csak így van értelme hinni Istenben, az élő Istenben. Mert aki csak ebben a világban reménykedik Jézus Krisztusban, az minden emberlé nyomorultabb. Ám de Jézus feltámadt halottak közül, mint az elhunytak első zsengéje. Így aztán van feltámadás, hogy aki benne hisz, vele együtt új életre kell, és testében látja meg az Urat. Amen. Ez a feltámadás reménysége. Ez lüktetett Ábrahám szellemében és szívében. Erősebb bizonyságtételünk is van Ábrahámnál, ugye a názareti Jézus Krisztus tanúbizonyságtétele. A római levélben, a folytatásban ezt olvassuk, a felolvasott szakaszban. Ezért Isten az, Isten ezt be is számította neki igazságul. De az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem mi értünk is. Akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat. Akiről azt olvassuk, hogy halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért, azaz, hogy Isten igaznak nyilvánítson bennünket a hit által, nem az emberi teljesítmény miatt lettünk igazak, hanem mert Isten a maga igazságát fiában, Krisztusban nekünk tulajdonította, ami azt jelenti, hogy a bíró, az Isten, az igaz bíró azt mondja, nem vagy bűnös. Megbocsátatta a bűneid, nem vagy bűnös. Ez szerint megigazítva lenni. Ábrahámnál tehát erősebb bizonyságtétel, a Krisztus bizonysága, maga a názareti Jézus azt mondja a János evangéliumában, Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámod? Jézus így felelt neki, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én már vagyok, azaz megelőztem, én vagyok az örökkévaló. A mindenható, ez így igaz örök Isten. És az időkhoz írt levélben a következő tanítást olvassuk ezzel kapcsolatosan, mármint egy Krisztus erősebb bizonyság, ami számunkra, akik az új szövetségben élünk, mint ami Ábrahámnak volt, ne feledd el. Nekünk erősebb bizonyságunk van, mint amit Ábrahám kapott. Erősebbek az ígéreteink is, mint amit Ábrahám kapott, mert a mi ígéreteink már Krisztus feltámadásához kötődnek. Így olvassuk Zsidó 3.1-től. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan a Mózes is hű volt az ő egész házában. Ugyanis nagyobb dicsősége volt méltó, mint Mózes, mint ahogy a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mi is, Mózes is hű volt ugyan az egész házában, mint szolga, bizonságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk. Ha a bizalmat és a reménység dicsekvését mind végig szilárdan megtartjuk. És még egy szakasz a Zsidókhoz írt levélből ehhez, 10. rész 35-ös versétől. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, tehát reménységelni is reménységre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ahogy Ábrahámot a maga korában megőrizte az Úr, a feltámadásba vetett hitben, úgy minket, akik ebben az utolsó korszakban élünk, és Jézus Krisztusban hiszünk, mennyivel inkább megtart a feltámadott király, urunknak, uraknak ura, ami megváltunk. Ha Ábrahámot megtartott abban a korban, amikor nem volt ennyi kijelentés, mennyivel inkább megtart téged vagy engem ebben az utolsó korszakban, a mindenható egyik az örök Isten. És végül Péter apostol szavai, Krisztusban maradni rendületlenül, erre bátorít az apostol, hogy gyökerezzünk meg a mi urunkban, Jézus Krisztusban. Így ír az 1 Péter 1.3-tól. Áldott a mi urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak, a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtlen, azaz hibátlan és hervadhatatlan, tehát örök örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz. Hit által az üdvösségre, az örök életre, a szabadságra, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok, látjátok Pálnak, ugye Ábrahám élete, mennyire visszaköszön, a mi életünkben is. Egy kissé megszomorodtatok, megpróbáltatok, most nehezebb egy kicsit. A különféle kísértések között vannak kísértéseid? Vannak kísértéseid? Megterhel? Megterhelnek a kísértések? Engem igen. Megpróbálja hitünket? Ezek a megpróbáló szituációk, élethelyzetek? Igen. Nehéz átmenni rajta? Megpróbálja reménységünket is? Ugyanebben járt Ábrahám, a hitatya, mint te. Ugyanezt éled meg, amit itt Péter apostol szól neked és nekem. Vannak megpróbáltatások és vannak harcok, de titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Ő tart meg benneteket, azt mondja az írás. Dicsőség ezért neki. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ezért reménység. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert már elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét, hitáltal, mi a reménység élő, már a tiétek. Tudjátok, milyen ez? Akkor azt mondja, egy gyerekkoromban nagyon szerettem volna, hogy ilyen, tudjátok, ilyen madzaggal össze volt kötve kis elemes autó. És minden gyerek olyan szeretett volna, az már egy távirányítós autó, tehát már rádió, az már nagyobb acska voltam, annyira szerettem volna egy ilyet. És milyen nagy dolog, amikor a gyerek szeretne valami ajándékot, és a szülő azt mondja, megkapott karácsonyra. Milyen a gyerek? Hát mindent felkutat már 23-án. a házban, hogy hol a csomag. És mit csinál a gyerek, amikor a karácsonyfához megy a szobába? Mit néz először? Hát keresi a csomagot a fa alatt. Meg van győződve róla, hogy az apja meg fogja venni neki. Miért? Mert megígérte. Ez van leírva Péter levelében. Hogy megígérte. Hogy igazán most feldúrnám a szekrényeket. Emlékszem gyerekkoromban, feldúrtam a szekrényeket, hogy hol az ajándék, mit kapok ajándékba, hova dugták, mindig olyan jól eldugták. Miért? Mert a gyerek feltétlen nélküli bizalommal bízik abban, amit az apja megígér neki, vagy a szülei megígér neki. Elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. A csomag be van még csomagolva. Rajta van a szép masni. De egy nap, amikor a kapun belépsz a mennyei királyságba, akkor leszedik a masnit róla, kicsomagolják az ajándékot, és azt mondja az Úr, gyere be az öröm, az örök örömbe. Mert megpróbáltatott a hited, de most megdicsőültél, mert megdicsőítettél engem. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, köztük Ábrahám is, akik nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, ugye a Szentlélek, amikor előre bizonságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, ugye Ábrahám is, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, teljes bizonysággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, indulataitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, amikor még nem ismertétek az evangéliumot, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tudjátok, én szeretek elképzelni dolgokat. Javaslom, kicsit használd a fantáziádat. Te is. Meg a Bibliát olvasol, hogy éneklünk egy két dalt. Tudjátok, én úgy képzelem el, ez akarjában az igék alapján, hogy mikor mi dicsőítjük az Urat, Jézus Krisztust, akkor az angyalok kikönyökölnek a mennyország ablakán, ez már természet feletti, és csodálkoznak. Egyszerűen csodálkoznak, hogy itt vannak ezek a teremtmények, ezek az emberek, és dicsőítik az Jézus Krisztus és a mindenhatodik az örök Istent. Nem értik, hogy itt volt egy istentelen bűnös, és itt lett egy szent ember, aki élő reménysége, nem is látja Istent. Nem is látja. Mégis élő reménysége hisz benne. Angyalok vágyakoznak beletekinten, azt mondja Péter. És csodálkoznak. Néznek bennünket, néznek téged. Lehet, hogy bukdácsolsz, harcolsz. Nézd meg. Nem adja fel. Nézd meg Anikót. Egy csomó harca van. Nem adja fel. Hogy lehet ez? Itt vagyunk a mennyországban, nincs semmi problémánk. Ezek sok harc között. Hogy lehet, hogy még mindig mennek tovább? Hol már ezt azt hittem, hogy fel se áll. Akkor ütés kap. Nézd, már megint itt van. Ez már megint szalad. És utolsó képként hordozzátok a szívetekben, és vigyétek haza a futó képét. Nem baj, helesik, csak álljon fel, és fusson be a célba. És győzelmi koszorút kap. Isten az Atya letisztítja, megtakarítja, de soha ne menjetek le a futópályáról. Őrizzétek meg a reménységeteket, és higgyetek abban, hogy Isten az ő hatalma által meg tudja őrizni szíveteket és gondolataitokat Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Amen.